35. fejezet. Csát minden nap Attilánál ebédelt. Dőzsölésnek véltem eleinte. Gondoltam, az ilyen barbár népnek evés-ivás a fő gyönyörűsége. Ebben is tévedtem. Azok az ebédek csak ünnepi alkalmakkor voltak zajosak, vagy ha Attila királyt vagy követeket vendégelt meg. Máskor az ebéd mindig tanácskozás volt. A király személye így családias körbe egyesítette a hun előkelőket. Mindenik elmondhatta a véleményét, s a különbségeket meghányták, vetették. Az öreg szava mindig sokat nyomott, s végül Attilának a szava volt a befejező. Ebéd után hol korábban, hol későbben szétoszlottak, ki a maga dolgára. Attila is vagy a feleségeit látogatta, vagy a fiatalság hadi gyakorlatát nézte meg, vagy pedig követeket fogadott. A világ minden tájáról jártak oda. Egy októberi esős napon este felé a kovácsunk műhely előtt ültem. A telek hátulsó sarkában dolgozott az az ember, többnyire lovat patkolt, s nyilakat kovácsolt. Akkor éppen azzal foglalkozott, hogy a nyilak szárába bélyeget sütött. A bélyeg csak az volt, ami a családi jelvény. Kézben egy-két kard, s a nap. Én is azokkal a nyilakkal lőttem. Gyakorlatok után a hun fiúk összeszedték az ellőtt nyilakat, és a bélyegek szerint visszaosztották. Az én nyilaim fenyőfából készültek. A gazdám nyilai tengeri nádból. A nagyobbik fiúnak is vert már a kovács nyilakat, könnyű tiszai nádból valókat persze. Hát, ahogy ott néztem, milyen ügyesen tollazza a kovács a nyilakat, befut Kaza udvari szolga lelkendezve. Zéta, Zéta, üstöllést a palotába, Attila elé! Én csak eldöbbenek. Siess, siess! Hát, sietek, váltom a ruhámat, loholok át a palotába. Mi szólít? Szerencse vagy szerencsétlenség? Forgott velem a világ. Jaj, ha Priszkosz érkezett meg! Bevezetnek. Káprázó szemmel látom, hogy valami 50 ember ül a borszagú terem felső felén Attila körül az asztalnál. A király mellett jobbról Barca, a király nagybátyja, balról Aladár. Ott ül a lesikutya szemű Csát, a borzas, nyalkabajuszú Edekon, a fővezér Csát mellett. Ott ül Dorog, Mácsa, Kászon, Vacsar, Upor, Bálán, Madarász, Macska szemű Urkon, Zsögöd, Csomortán, az öreg félkezű Barakony, Csátnak az apósa, Salló, Kontság, Hargita, mind-mind főurak. Az asztal fehér abrosszal van beterítve. A terem oszlopain viaszfáklyákat gyújtogatnak a szolgák. Kamocsa egy kerekfejű, vastagnyakú hun beszél, állva beszél Attila felé, spajkosan hunyorog. Az arcok az asztal körül nevetők, vörösek. Kaza megállít az ajtó mellett. Várakoznunk kell, míg Kamocsa beszél. Az uram is int, hogy várjak, de Kamocsa éppen végzi a beszédét. A kupáját fölemelve mondja. És most üdvözöllek, király uram! Nem tehetek másképpen, csak hogy vőlegényi díszes mi voltodban üdvözöljelek. S nem lehet az, hogy egyúttal arra is ne köszöntsem a poharamat, akit menyasszonyadul köszönteni most már kénytelen vagyok. Harsogó nevetés követte ezeket a szavakat. Az öregek is döcögve nevettek. A vén Barakony az asztalra csapott. Ez az! Attila szintén mosolygott. Először láttam mosolyogni, s különös volt nekem. A zöld alma, mikor pirosra változik. A komoly ember, mikor mosolyog, mintha nem egy és ugyanaz volna. De csak a szeme mosolygott, az a rettenetes két fekete szem, amelytől még a hegyek is reszkedtek. Percekig tartott, míg elsimultak a derültség hullámai. Akkor a gazdám intett, hogy lépjek előbbre. Fölkelt és Attila elé vezetett. Íme, uraim, mondotta, ez az a rabszolga, akit említettem. Ez nem hazudik, ha fejbe vered is. A szívem verése szinte elállott. Micsoda ajánlás ez, ha fejbe vered is. A társaság elcsöndesült. Minden szem rám fordult. Nem tudtam, mi a szokás. Meghajoltam, aztán meg letérdeltem. Gondoltam, rabszolgának talán így illik. Kelj föl, szólított meg Attila. Ösmered-e Honória herceg leányt, harmadik Valentinián császárnak a húgát? A terem elcsöndesült, csak a fáklyák sercegtek. Csak egyszer láttam őt, feleltem habozva, mikor még Konstantinápolyban őrizték lakat alatt. Él még? Mikor én eljöttem, élt még. Csak hogy akkor már Ravennába vitték, ott is fogva tartják. És miért tartják fogva? Azért, mert neked, király uram, ezelőtt 16 esztendővel jegygyűrűt küldött. Attila szemében megelégedés látszik. Körülpillant az urakon. Halk morai és mozgolódás. Aztán ismét csend. A fáklyák sercegnek. És miféle teremtés az a hölgy? Vallat tovább Attila. Azt mondják, bolond. Erre a szavamra kitör a nevetés. Kitör, kirobban, mint a Vezuvi kráter. Csátra nézek, hogy miért nevetnek. Csáta kezével int, hogy jól szóltam, de ő is röhög. Aladár királyfinak minden foga fehérlik a nevetésben. Röhögnek, mintha megvesztek volna. Attila ül csupán derült szemmel. Tovább kérdez. És úgy ábrázatra milyen az a hercegnő? Nagy csend. Néhány nevető nyikkanás, összeszorított ajkak. Csak a szemek karikáznak rám pokoli vidámsággal. Teremtő Istenem, mi ez? Mit feleljek? De felelnem kell azonnal. Csak arra emlékszem, hogy hosszú orrú, mint Nagy Teodóziusznak minden ivadéka, és hogy az arca hervadt. A nevetés kidurran. Nagyhajú dorog szinte fetreng belé a széken. Attila nagybátyjának, Barcának az arcán öreg könnyet látok lecsordulni. Testének nagy hája szinte reng a széken. Attila is hátrahajlik a széken, és hunyorgón mosolyog. Csak én állok komolyan az egész társaságban, mint a bolond. Az űrzavaros hangokból a fülem kihalászni próbálja a nevetés okát, de hasztalan. 50 ember beszél és nevet egyszerre. Végre Attila fölemeli az ujját, s minden elcsöndesül. Fiú, szól ismét komolyan. Mondd meg nekem, hogyan vélekednek rólam, mit beszélnek rólam a római birodalomban? A kérdés szinte nyájas, de mégis remegek belé. Nem tudom, mihez mérni a szavamat, nincs vezérgondolatom. A nagy vidámságban egyedül egymagam állok tájékozatlanul. Azonban Attilát nem szabad várakoztatnom. Az udvarnál azt tartják rólad, király uram, hogy egy különös fajta oroszlán vagy, akit arannyal kell etetniük, különben széttéped a világot. Nem az udvart kérdezem. Az csak banda ott, az ismer engem. Hanem azt mondd meg, hogy úgy általában abban a nagy birodalomban mit beszélnek rólam. A gazdámra pillantok, látom, hogy a szeme szinte aranykarikákat hány a gyönyörűségtől, ahogy rajtam áll. Biccent, mint aki kutyát pajkosságból uszít, hogy csak beszéljek bátran. Én hát vakmerő nyíltsággal szólok. Semmi jót, uram. Bővebben. Az a vélemény rólad, felséges király uram, megbocsáss, nem az én véleményem, de mert parancsolod, hogy igazat beszéljek, csak az igazat. Hát, az a vélemény rólad, felséges király uram, hogy boszorkányoktól született szörnyűség vagy, mint minden hun. Azt is beszélik, hogy a fejed kopasz, orrod olyan, mint a disznóé, a füled lelóg, mint a vadászkutyáé. És beszélni se tudsz, csak morogsz, mint... A kacagásnak olyan vihara tört ki a teremben, hogy véltem, bedől a ház. Magam is alig bírtam a komolyságomat megtartani. Az emberek vonaglottak. Eszlász elkékült arccal ordított. Berki fuldokolva röhögött, mintha dugó akadt volna meg a torkán. A fővezér szeméből patakzott a könyv. A gazdám üvöltve verte az asztalt. Edekomban a léleknek bizonyára kapaszkodnia kellett, hogy ki ne zökögjön a száján. De még a király mögött álló szolgák is izzadó arccal vonaglottak. Tomor pohárnok befogta a száját, s kínlódva tekergett Aladár mögött, hogy nem mert hangosan nevetni. De a többi az szabadon eresztette a kacagását. Én olyan nevetést, olyan rihogást, röhögést, nyerítést, üvöltést életemben nem láttam, nem hallottam. Volt olyan főúr, aki lefordult a székéről, s a földön kínlódva rángatta a nevetés görcse. Még az ag barakony is pirosra izzadó arccal döcögött, és rázta a kész fejét a levegőben. Én csak Attilát néztem. Az ő arcán ismét az a finom mosolygás játszott át, ami sötét és félelmetes volt az az arc abban a plútói komolyságban, épp oly kellemes volt, mikor a vidámságnak sugara fény lett elő a szeméből. Azon aggódtam, hogy talán a bolond cerkó mesterségébe estem, s ezt rablétemre sem éreztem volna szerencsémnek. Azonban Attila intett, hogy elmehetek. A gazdám azon a napon csak este felé tért haza. Megvártam őt az ajtóban, hogy talán szól valamit. S magamban röstelkedtem, hogy talán a nyíltságom volt a barbároknak a mulatsága. Mit nevettek olyan vadul? Holnap reggel átmegyek Kazához, hogy világosítson meg, különben örökké pirít a szégyenkezés. Csát ragyogó arccal ült a lován, vidámságtól és izzadságtól ragyogó arccal, a szája még akkor is nevetőre állott. Leugrott a lováról és a vállamra csapott. No, fiú, megálltad a sarat, ma este velem vacsorázol. Rab vagy, de velem vacsorázol. Ez olyan kegyesség volt, aminőben Csát házánál rab még nem részesült. Vacsorán aztán elmondta a feleségének, hogy én milyen bátran viselkedtem Attila előtt. Napok óta föl a fejünk, úgy mond, hogy hogyan kössünk bele a római birodalomba. Már indultunk volna, ha ki nem adják Krizafiosz fejét, de kiadták a gyávák. Attilát rágta a méreg, hogy nincs okunk miért csatolnunk fegyvert. Végre eszébe ötlik, hogy ezelőtt 15 esztendővel valami bolondos herceg leány jegygyűrűt küldött neki. Keresteti a gyűrűt? Megvan. Hivatja Rusztit, kiolvassák a régi írásokból, hogy Honória a neve a herceglánynak. Hát már most az keresztény, Attila meg pogány, s még rá Attiláról az a hír, hogy nyers húst eszik, röfög és ördögi ábrázatú. Attila követeket küld holnap Rómába a menyasszonyáért. Egyszerre megvilágosodott nekem minden. Micsoda ravasz, félelmetes nép ez, szinte hideg fújt át a csontjaimon. Ezen mulattunk ma példátlan szélesen, folytatta Csát, az a róka Edekon nagy komoly képpel fölveti a kérdést, hogy de uram király, mi lesz, ha a menyasszonyt kiadják? Kiadják! És újra megröhögte. Az asszony is nevetett. Emőkére is rápillentettem. Mosolygott. Csát aztán szóról-szóra elmondta, egy szavamat sem felejtve, hogy miket feleltem Attilának, és hogy milyen nyugodtan és bátran állottam előtte. Valami úri fajzat ez a görög. Én az asztal végén csendes megvontan ültem persze, a szememet is lesütve. Csak illedelemből tettem a számba egy-néhány falatot. Mikor Csát dicsért, éreztem, hogy emőke szeme az arcomon pihent.